Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Film.
Filmszereplőket keres a Néprajzi Múzeum, a Jelen Archívum elnevezésű közösségi fotó- és történetgyűjteményhez kapcsolódó dokumentumfilmhez. A Kárpáti György Mór rendezésében készülő film a privát fotógyűjtemények és a fényképekhez kapcsolódó emlékezet témáját vizsgálja. Felhívásában a múzeum olyan magánszemélyek vagy családok jelentkezését várja, akik szívesen bemutatnák az 1990 és 2005 közötti időszakból származó fényképeiket, és megosztanák a felvételekhez fűződő személyes történeteiket. A készülő dokumentumfilm célja, hogy feltárja a privát fotógyűjtemények szerepét, valamint hogy bemutassa a cipős dobozokban őrzött és a falra kitett képek mögötti motivációkat. A szakmai zsűri a pályázók közül 4 jelentkezőt választ ki. A forgatás során a stáb felkeresi a kiválasztott szereplőket otthonukban, ahol interjúkat készítenek velük. A süllyedő képek elnevezésű projektbe a jelentkezéseket február 15-én éjfélig fogadja az intézmény.
Koncert.
A Budapest Parkban ad koncertet az Empire of the Sun, a világhírű ausztrál elektronikus zenei duó 20 állomásos koncertsorozata keretében június 7-én lépnek fel. A turné Oszlóban indul és július 5-én Luxemburgban zárul, közölte a szervező Live Nation. Az eddig 4 sikeres stúdióalbumot készítő Empire of the Sun folyamatosan feszegeti hangzása határait, miközben teljesen egyedi, saját világot épített fel a projekt köré. A 2024-ben 8 év szünet után megjelent, régóta várt Ask That God című album új korszakot hozott a duó számára. Az anyagon egzisztenciális témákat ötveznek, a rájuk jellemző fantáziadús és nosztalgiába látszőt szinti pop hangzással. Az Empire of the Sun lenyűgöző élő fellépései a fantázia és a valóság határán mozognak, egy kaleidoszkóp-szerű világba kalauzolva a közönséget, látványos vizuális elemekkel, színházias előadásmóddal és monumentális produkcióval. A duó albumaiból világszerte több mint 5 millió fogyott, 6 milliárdnál több globális streamet értek el. A legfontosabb ausztrál zenei elismerések közül 8 alkalommal kapták meg az ARIA Music Awardot, 2-szer pedig az APRA Music Awardot.
Esemény.
Közös előadásra készül a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Budapesti Operett Színház. Csillagok találkozása címmel különleges, egyszeri alkalommal látható közös gálaestet rendeznek február 10-én a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Az előadás során a Budapesti Operett Színház művészei Nemzetközi Cirkusz Művészek Társaságában lépnek a porondra. A műsorban részletek hangzanak el a Carmen, a Notre Dame-i Toronyőr, a Monte Cristo grófja és a Jekyll és Hyde című műzikelekből, a Cirkusz Hercegnő és a Csárdás Királynő című operettekből, valamint a Fővárosi Nagy Cirkusz cirkusz színházi produkciói közül, a Melyiket a 9 közül is a Holle Anyó című előadásokból. Az esten színpadra lép Fischl Mónika, Nádasi Veronika, Homonnai Zsolt, Kis Zoltán, Sándor Péter, Szomor György. A műsor házigazdája Tassonyi Balázs, közreműködik a Budapesti Operett Színház balettkara, énekkara és zenekara, vezényel Tassonyi Zsolt. Közreműködik továbbá a Fővárosi Nagy Cirkusz zenekara, tánckara és artista művészei, a zenekar vezetője Szakál László. Az est koreográfusai Fejes Kitti és Simon István, a gála rendezője Homonnai Zsolt, a Budapesti Operett Színház művészeti vezetője.
Színház.
Karl Marx műve alapján Marx tőkéje címmel készül előadás a Nemzeti Színházban, Vidnyánszky Attila rendezésében, a bemutatót március 27-én tartják. A Marx tőkéje nem közgazdasági előadás, nem történelmi rekonstrukció és nem is politikai gúnyirat. Műfaját a rendező passió játékként határozta meg, amely egy gondolkodásmód születését, eltorzulását és továbbélését vizsgálja. A múltból a jelen felé halad átszőve János evangéliumával, olvasható az ismertetőben. Azt írják, hogy Karl Marx 1867-ben megjelent a Tőke című műve eredetileg a politikai gazdaságtan bírálatához címmel látott napvilágot egy brossúra formájában. A három kötetesre tervezett munkát a szerző soha nem fejezte be teljesen. A töredékes opusz mégis a 20. századi politikai gondolkodás megkerülhetetlen szövegévé vált, és egyik alapjául szolgált egy totalitárius eszme a kommunizmus kibontakozásának. Az előadás eredeti dokumentumokra épül, levelekre, tanulmányokra, kiáltványokra. A közlemény szerint az előadás Marx személyes életútján, a tőke tézisein és az eszme történelmi hatásán keresztül közelít a jelenhez. Az előadás tragikomédia, bohózati elemekkel átszőtt passiójáték, amelyben a gondolat és következménye elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Karl Marx alakját Rátóti Zoltán formálja meg, míg feleségét Jenny Marxot Varga Klári játsza, Friedrich Engelst Vecsei H. Miklós, Lenint Rácz József, Sztálint pedig Fehér László kelti életre, az apát Kristán Attila alakítja.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Farsang, maskara és fánk. Sokan leginkább ezekre asszociálnak a tél egyik legsokszínűbb ünnepköre kapcsán. A farsangolás azonban ennél jóval több és tartalmasabb. Mikor is van farsang? A képlet eleje roppant egyszerű. A farsang vízkeresztkor kezdődik, húshagyókeddig tart, ami minden évben a húsvét vasárnap előtti 47. nap. Ebben az időszakban három kiemelt nap van, bizonyos meglátások szerint, amely három nap elsősorban a mulatozásról, az evésről és a szerelem hajkurászásáról szól. Nincs igazi farsangi szezon bál és táncos mulatságok nélkül. A népszokások szerint a lányok ilyenkor bokrétát adtak a fiúknak. Ha pedig a fiatalember a csokorból néhány szál virágot a kalapjára tűzött farsang vasárnapon, az egyértelmű jele volt annak, hogy ámor ügyesen lőtte ki nyilait. Farsang farka. Igen, így hívják a farsang csúcspontját, vagyis a húshagyó keddig tartó utolsó három napot. Az egész farsangi csinnadratta ilyenkor hág a tetőfokára, vagyis ilyenkor tartják az állarcos bálokat, a karneválokat, például Rióban és Velencében, illetve a busójárást Mohácson. A farsang farkának utolsó napja pedig a farsang temetés, más néven húshagyási kedd. Ilyenkor tartják az úgynevezett kiszebáb égetést, bízva abban, hogy a tűztől és bizarr bábfiguráktól megriadt zimankó, fülét, farkát behúzva elmenekül, hogy átadja a helyét a tavasznak. Kalória paradoxon, avagy megéri fánkot enni? Legalábbis a babona szerint, ami azt ígéri, hogy minél több fánkot eszünk, annál jobb lesz a termés. Vagy mai értelmezés szerint, annál nagyobb bőség vár ránk. A bőzsírban kisütött fánkot fogyaszthatjuk cukorral megszórva, mindenféle töltelékkel kipárnázva, vagy épp lekvárba mártogatva is, de akár sós kencékkel is megpakolhatjuk a belsejüket. Ha pedig egyszer egy vetélkedőn azt kérdeznék, hogy mi az a pánkó, siska, vagy épp pampuska, jó, ha tudjuk, hogy bizony mindegyik a fánk szinonimája. A fánkhoz egyébként számos egyéb babona is kötődik. Például van, ahol azért kell enni, hogy ne vigye el a vihar a háztetőt. Ez az étel, ha már egyszer afféle óriás gyűrű formája van, a szerelmesek számára is tartogat egy kedves szokást, ha egy pár tagjai közösen ketté törnek egy fánkot, akkor hamarosan össze fognak házasodni.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
A gin világa első pillantásra egyszerűnek tűnhet. Egy kristálytiszta ital borókás ízvilággal, koktélként tonikkal és néhány jégkockával, egy szelet narancssal vagy uborkával szervírozva. De ha kicsit mélyebbre nézünk, hamar kiderül, hogy a gin valójában egy aromákból és illatokból alkotott, rendkívül összetett univerzum, és ennek a világnak a kulcsa a felhasznált fűszerekben rejlik. A Kotányinál több mint 140 éve foglalkozunk fűszerekkel, ismerjük a bors különböző arculatait, Madagaszkártól Vietnámig, érezzük a kardamom finom árnyalatait, tudjuk, hogyan reagál egy fűszer a hőre, vagy éppen az alkoholra. A ginben mindez a tudás testet ölt, hiszen a jó gin nem egyszerűen egy fűszerezett ital, hanem gondosan megkomponált alkotás. Nem véletlen, hogy ezt a részletet olvastam föl most David T. Smith dzsinszótárának előszavából. Vendégem a Kotányi Hungária marketing menedzsere, Szűcs Ágnes. Vele beszélgetünk most erről a könyvről, és az interjú előtt elmondtam Ágnesnek, hogy mennyire tetszett nekem a tematika, bár ugye ez egy szótár, és ABC-rendben találjuk a nagyon rövid szócikkeket a dzsinhez fűződő kifejezésekkel, mégis valahogy komplexebb ez a kiadvány, mint általában a szótárak.
Alapvetően egyébként nem a felépítése miatt választottuk azt a könyvet, hanem ez egy sorozatnak a része. A Kotányinál már régóta támogatunk olyan tematikájú könyveket, ami kapcsolódik a mi szakértelmünkhöz, ami a fűszert jelenti. Mindig olyan gasztrotematikai könyveket válogatunk ki, amelyen keresztül megpróbáljuk a kompetenciánkat bemutatni, és tavaly már volt egy kávészótár című könyvünk, ami ugyanebbe a sorozatba illeszkedik, és ennek a következő eleme volt a dzsinszótár, amit azért találtunk nagyon izgalmasnak, mert hogy a dzsinhez meg kifejezetten ugye a fűszerek adják az italnak a lelkét, és azért gondoltuk, hogy itt nagyon, nagyon szoros a kapcsolódás, és azt gondoljuk, hogy ezen keresztül próbáljuk meg a mi kompetenciánkat, meg a fűszerekről egy kicsit más aspektusból is hírt adni, mert hogy mindig a fűszerek kapcsán inkább a főzésre gondol az ember, de az italok kapcsán is nagyon fontos szerepe tud lenni. Tehát, hogy a könyvnek a tematikája az csak egy plusz volt, hogy ilyen abszolút szélirányosan kereshető módon szedi össze azokat az információkat, amiket a dzsinről tudni kell. Tulajdonképpen ez egy ilyen tankönyvnek lehet fölfogni, de mint egy tankönyvnek nem ül neki az ember az egészet elolvasni, viszont bármi olyan gondolat fölmerül, ami a dzsinnel kapcsolatos, az könnyen visszakereshető, úgyhogy ezen keresztül betűrendes szerkezetben, de akár történeteket, technológiát, alapanyagokat, márkákat, mindenfélét meg tud keresni benne az ember.
A csillagán is, a bors, a fahéj, és még elképesztő mi minden van fűszerként a könyvben. Mesélsz róla, hogy ezek hogyan használatosak a dzsin esetében?
Hát a dzsin kapcsán van egy megkerülhetetlen fűszer, ez a boróka, ami nélkül tulajdonképpen nem is nevezhető ginnek az az ital, ami nem tartalmazza ezt a különleges fűszert. Úgyhogy innentől kezdve tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a ginnek a lelke az a fűszer, mert különben nem beszélhetünk ginről, csak valamiféle szeszről. És a borókán kívül egyébként rengeteg más fűszer is hát szóhoz jut, úgymond a gin főzésénél, ami pedig inkább a karakterét adja meg az italnak, és ebben a tekintetben is nagyon, nagyon sokféle dologról beszélhetünk. A gin esetében egyébként botanikai összetevőnek hívják azokat a növényi részeket, amik megfűszerezik. Itt nem csak fűszerről van szó, hanem különböző olyan, akár virágokról, különleges gyökerekről, és a modern craft ginek esetében már olyan különleges összetevőkről is, mint mondjuk a tea, matcha, yuzu, különböző magféléket is használnak, mert mindenki megpróbál egy nagyon egyéni italt előállítani azokon a klasszikus alapokon, ami egyébként a ginnek az alapját adja.
Az, hogy mivel ízesítik a gint, az bizonyos márkákra is val, vagy márkákra is utal?
Amiről egy kicsit tudok információt adni, ez például a London Dry Gin, aminek a definíciójában benne van, hogy milyen természetes növényi anyagokat kell használni, és igazából a London Dry Gin az nem egy földrajzi megjelölést akar, hanem azt, hogy meg van határozva, hogy milyen alapból, milyen típusú alkoholból készül, milyen természetes növényi anyagok és hogyan kerüljenek bele, mert a London Dry Gin esetében például ezekkel a botanikai összetevőkkel együtt kell lepárolni az alkoholt, utólagosan nem engedett, hogy aromázzák, és maguknak az ízvilágnak is tulajdonképpen már önmagában meghatározza, hogy egy ilyen tiszta, száraz, természetes ízvilágának kell lenni, és ezekhez tulajdonképpen a legklasszikusabb fűszereket szokták csak felhasználni. Egy ilyen virágos, citrusos, kifejezetten klasszikus ízvilágot kell elképzelni.
Igen, hogyha az ember lapozgatja csak a könyvet akár, akkor látja, hogy a keserű mandula, a narancs, a citrusfélék, ugye a lime ott van, mint ízesítő anyag. Az angyalgyökér azért ez nincs annyira a fejünkben, vagy legalábbis az enyémben. Mondanál még esetleg példát, hogy mi érdekes ebben?
Igen, hát a növények esetében mindig különböző szerepe van ezeknek az összetevőknek. Tehát kérted, hogy mondjak példákat, mondjuk a kardamom, azt mondjuk egy aromás, ilyen édeskés, fűszeres karakter tud adni, a borsfélék, azon belül is rengetegféle van, a rózsabors például, ami nem is igazából bors, hanem egy bogyó, vagy a kubeba bors, ami egy nagyon különleges bors, ezek inkább ilyen csípős, akár ilyen sós, asszociációjú, élénk ízhatást hoznak. A virágok is tulajdonképpen egyfajta fűszernek tekinthetők, itt ugye mostanában divatos levendula, de lehet rózsa, kamilla, hársfavirág, mindenféle nagyon érdekes összetevőről hallottam már én is, és akkor ezeket egészíti ki például az angyal gyökér vagy angelika, ami egyfajta stabilizátor szerepet tölt be a gin ízének az összetartásában, és ez ragasztja össze tulajdonképpen azokat a különféle ízeket, és akkor jönnek még az egésznek a tetejére, lehet akár koriander, ami egy ilyen frissítő, enyhén fűszeres, citrusos ízjegyekkel egészíti ki. A borókának mondjuk az alapvetően egyébként ilyen fenyős, gyantás, citrusos alappal rendelkező ízét, és akkor a citrus többször említettem, itt citrus héjakról is, tehát konkrétan citrusfélekről is lehet beszélni, ami lehet citrom, narancs, grapefruit, yuzu, mostanában mindenféle, minden gin főző, gin mester igyekszik egyéni karaktert adni az általa készített ginnek, és ebben egyébként azokat a divatos összetevőket is használják, amik a gasztronómiában megjelennek.
Arról fontos beszélni, és utaltál is már rá, hogy mikor kerülnek bele a ginbe ezek a fűszerek. Az előbb említetted, hogy már a lepárlásnál ott van az a plusz anyag.
London Dry esetében igen.
De van, amikor utólag, amikor már készen van, akár egy koktél?
Igen, a koktél az egy különböző dolog, tehát a ginbe először benne kell lenni ezeknek az ízeknek. Az, hogy hogyan nyerik ki az ízeket, vannak a nagyon hagyományos eljárások, ahol az alkohol által vonják ki az illóolajokat a gyógynövényekből. Van, amikor elkészítenek egy úgynevezett ilyen botanical basketnek hívják, ahol egy ilyen növénykosárnak, vagy nem is tudom, hogy lehetne fordítani, ahol átgőzölik, és így egy kicsit ilyen levegősebb aromákat is bele tudnak venni a ginbe, vagy bele tudnak párolni. Külön lepárlással is, tehát utóízesítéssel is kerülhet, de igazából sokféle eljárás létezik, ezt szerintem a könyvből lehet egészen jól megtanulni, és a fűszerek esetében én azt a fajta módszert tudom mondani, hogy ahogy a főzésnél is tudjuk, hogy vannak fűszerek, amiket hosszasan kell főzni ahhoz, hogy kiadják az ízüket, vannak, amiket csak érdemes a legvégén a főzéskor beletenni, hogy ne vesszék el az értékes, könnyed aromáikat. Így a ginnél is úgy van, hogy az adott fűszer akár meghatározhatja az eljárást, de az adott fűszer felhasználásának a módja is meghatározhatja a végső ízélményt. Ez már azok a kis nüanszok, ami egyedivé teszi a különböző ginneknek a készítését.
Gin szótár, minden, ami gin. Az alapanyagoktól a lepárlásig, a fűszerektől a koktélkészítésig. David T. Smith könyvéről beszélgettünk Szűcs Ágnessel, a Kotányi Hungária marketing menedzserével, ugyanis az ő sorozatuk része ez a kötet, amely a Book Lab kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.